Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket jeles napon, és mielőtt felolvasom az igéket, először el szeretném mondani, hogy az ördög nem alszik. Körülbelül 2 héttel ezelőtt itt szolgáltam volna, és megpattant egy ér az orromba, és fölment a vérnyomásom minden ok nélkül, nem tudtam eljönni szolgálni. Na most sem vagyok teljesen rendben, mert most meg a savas köhögés kísért, úgyhogy látszik az, hogy valami nem tetszik neki, de mi tudjuk, hogy az Úr nagyobb, és ő győzedelmes, ő győzni fog most is, ezen a napon. Az a kérésem van, hogy igeolvasás után, Gábor, téged szeretnélek megkérni áldáskérői már, mivel amit elmondtál, szolgálatot csatlakozik ahhoz, amit én is el szeretnék mondani. Köszönöm. Álljunk föl és hallgassuk meg az Isten igéjét János evangéliumából a 17. rész 18. versétől a 23. versig bezárólag, majd 1 Korintus 9.19-től 23-ig fogjuk hallani az Isten igét. Tehát még egyszer mondom, János evangéliuma 17. rész 18. versétől a 23-ig bezárólag, majd 1 Korintus 9.19-től 23-ig. És a mai szolgálatnak a címzését úgy adnánk meg, hogy válasszuk az életet. Így hangzik az Isten igéje. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. 1 Korintus 9.19-től. Mert én noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindennél lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket, ez pedig az evangéliumért művelem, hogy részes társ legyek abban. Kérjünk áldást!
Drága Istenem, köszönöm neked az igéket, és köszönöm neked, Uram, hogy engem is elküldesz a világba, a bárány, a farkasok közé, Uram, hogy bemutassam a te dicsőségedet, a szeretetedet. Köszönöm, Uram, hogy engem, mint embert, mint teremtettél meg, mint teremtményeid első zsengéjét. Én vagyok az, aki képviselhetek téged ezen a világban, azt Uram, hogy meglátszódjon rajtam a te szereteted, a te fényed. Köszönöm, Uram, neked Pálnak az igéit is, amiket ő írt meg. Köszönöm, Uram, hogy ő tudta vállalni ezt a szolgálatot, érted? Azt Uram, hogy én is meg tudjam tagadni önmagamat, másokért más tudjak tenni. Köszönöm, Uram, hogy te engem rendeltél arra, hogy hirdessem az igédet, és így, Uram, mindnyájunkat, azt Uram, hogy tudjuk életünket bemutatni te szereteted, azt Uram, hogy meglássák a világban az emberek, hogy mi valóban a te gyermekeid vagyunk, és ez meglátszik rajtunk azért, mert a te tulajdonságaidat hordozzuk, azért, mert a te erőd ruház fel bennünket, és olyan dolgokra vagyunk így képesek, amelyekre az emberi erő lehetetlen. Tehát, Uram, ami nekünk lehetetlen, az neked lehetséges. Add meg, Uram, így számunkra ezt az üzenetet, és hiszem, hogy azért rendelted ki ezeket az igéket ma nekünk, mert nekünk kell, hogy szóljanak, kell, hogy szóljon a szívünknek, és hogy bátorítson bennünket, hogy buzdítson, hogy megmutasson nekünk valami olyan igazságot, amit most még nem látunk. Ámen.
Tessék helyet foglalni. Úgy kezdődik János evangéliumában az ige, hogy amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És mindez miért? Hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Valami olyasmiről szeretnék beszélni, ami általában vagy nem beszélünk, vagy elhallgatunk. De nem azért, mint hogyha nem valami visszatartana bennünket, hanem egyszerűen úgy érezzük, hogy nem olyan fontos. Pedig én úgy gondolom, hogy mi hívő emberek, akik szolgálatban állunk állandó jelleggel, tehát nem úgy, hogy egy-egy alkalom, hogy elmegyünk missziózni vagy evangelizálni, hanem az egész életünknek minden perce egy-egy szolgálat, hiszen nem tudjuk azt, hogy mikor van ránk szükség, mikor kell hirdetni az evangéliumot, ezért mondja az ige, hogy előre elkészített jó cselekedetekbe járunk. Ez nagyon szép és jó, valóban, csak van az a helyzet, hogy nem látjuk sokszor az eredményt. Azt szoktuk mondani, és ez egy nagyon buta beszéd, hogy egy lelkipásztort az jellemez, hogy hányan térnek meg rajta keresztül, hány bemerítés van. Hát ennél nagyobb butaság nem létezik. Ha egy lelkipásztoron múlna, vagy akár egyikünkön, aki szolgál a gyülekezetbe, akkor nagy baj lenne, elveszett az emberiség. Tudnélik, mindannyian Isten küldöttei vagyunk, mindannyian kell, hogy szóljuk az Istennek az evangéliumát, mindannyian misszióba vagyunk. De sokszor nem gondolunk olyan dolgokra, amelyek pedig nagyon fontosak. Például a legfontosabb az, hogy ahhoz, hogy egy embert megnyerni tudjunk magunknak, ahhoz valójában bele kell helyezni magunkat az ő életébe. Mit tett Krisztus? Ő a mintakép. Ő az emberré lett. És mi ebben a nagyon lényeges? Egy az, hogy ő megalázta magát és emberré lett. Most figyeljük meg, ahhoz, hogy valakit megnyerjünk, ha őt veszük példaképpen, akkor azt jelenti, hogy mi magunkat is ugyanúgy meg kell alázni ahhoz, hogy egy emberhez eljussunk. Tehát ha azt mondja az Úr Jézus, amiképpen engem küldtél, azonképpen küldök én is őket, akkor az azt jelenti, hogy az ő élete és küldetése a példaképünk ahhoz, hogy minékünk hogy kell szolgálni. Ha azt mondom, elcsodálkoztam rajta, hogy ezt az apostoloknak ugyanúgy meg kellett tanulni, mint amennyire nekünk is meg kell tanulni. És sőt, az apostol, hogy úgy mondjam, nagyon keményen tanulta meg, mert ő neki olyan leckét adott Isten, hogy bizony elég fájdalmas volt ez az ő számára is. De figyeljük meg, hogy azt mondja Pál apostol, hogy jó lehet, hogy mindenkivel szemben szabad, de azt mondja, hogy zsidónak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat megnyerjem. Tehát belehelyezkedünk valakinek az életébe, és hadd mondjak egy példát rá. Például ki az, aki hiteles bizonyságtevő? Ha mondjuk egy börtönmisszióba, ki lehet hatásos, aki maga is a börtönből jött ki, és megszabadult, és a Krisztus szabadságát élvezi. Nem csak az világi szabadságot, hanem a Krisztus szabadságát. Az ilyen ember, ha evangelizál az ő rabtársai között, sokkal hatékonyabb, mint hogyha valaki bemegy csak azért, mert ezt úgy érzi, hogy ezt a missziót neki kell végigcsinálni. Ez egy példa csak ebben az esetben. De ez az, hogy valójában nem is tudjuk, hogy milyen mélysége van annak, hogy belehelyezkedünk a másik embernek az életébe, sorstársai leszünk, mert Krisztus mit tett? Az emberiségnek sorstársa lett. Tehát bejött ebbe a világba, mint tiszta és szent, és felvállalta azt a sorsot, ami a mi sorsunk. Mert miért? Mert ezért mondták rá, hogy a bűnösöknek barátja. Ő a bűnösökhöz jött el, nem az igazakért, a bűnösökért és sorsot, és a sorsa úgy helyezkedett bele, hogy felvállalta még azt a büntetést is, ami a bűnösöknek kellett volna megkapni, mindannyiunknak. És nem mi bűnhődünk érte, hanem ő bűnhődött meg érte már előre, azért, hogy mi utána hálásak legyünk, és ne akarjunk ebben a bűnben tovább élni, hanem örüljünk ennek a szabadságnak, és ezt a szabadságot hirdessük másoknak is. Tehát egy életközösségről van szó. Azért mondom itt már az elején, hogy vállalt az életet, mert azt az életet, amit ő elhozott, az nem csak erre a földi létre elégséges, hanem minket kiszabadít ebből a földi nyomorúságból, az itteni gondolkodásból, az egész életünknek a belehelyezéséről a világba, mert azt mondja, hogy amiképpen én, úgy őket belehelyezett minket a világba, de nem akárhogy, hanem úgy, ahogy ő helyezkedett bele a világba. Hogy ő megtartotta maga tisztaságát és szentségét. Hogy tudunk mi mások életébe belehelyezkedni? Felvállalhatjuk a sorsát, de nem szabad egyről lemondani. Az identitásunkról, az, hogy mi keresztények vagyunk, hogy mi szabadságot kaptunk az Úr Jézus Krisztustól, és ez egy új életben élünk. Tehát, hogyha mi azonosulunk mással, nem a bűnnel azonosulunk, hanem a bűnössel azonosulunk. Mit tett Krisztus? Mondom, mindig ő a példakép. Az, hogy ő a bűnössel azonosul, de a bűnt azt elhagyta. Tehát ő nem volt bűnös. Ő nem a bűnnel vállalt közösséget. És éppen ezért mi is nem a bűnnel vállalunk közösséget, hanem a bűnösnek a megmentéséért szolgálunk. De figyeljük meg tovább. Egy jó példa van a Szentírásban arról, hogy Pál apostol hogyan oldja meg a dolgokat, ez egy egészen kényes dolog. Apcsel 17.22. Előállván pedig Pál az Areopagusnak közepette, mondta, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejárom, és szemlélem a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva, ismeretlen Istennek, akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Miért fontos ez? Miért? Figyeljük meg, Pál apostol, hogy közelít a másikhoz. Mi hogy mennénk? Azt mondja, hogy teli vagy bálványokkal, romboljátok le a bálványokat, én hogy képzelitek, hogy így akartok az Istennek tetszeni. Tehát mi egy ilyen romboló és pusztító lelkülettel, ha meglátunk valamit, ami nem szerintünk való, vagy nem az ige szerint való, akkor megpróbáljuk úgy megváltoztatni a dolgot, hogy változtass meg, rombold az egészet, és akkor majd hinni fogsz. De Pál apostol nem így gondolkodott. Ő már megtanulta azt, hogy így nem lehet közelíteni az emberek felé, hanem úgy azt mondja, számunkra logikátlan, hogy azt mondja, hogy minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Bálványimádó embereknek mondja ezt. Ők ismerik, nem tudták azt, hogy ki az élő Isten, a mennynek és földnek teremtője és ura. Ezért Pál apostol rámutatott, hogy a sok bálvány között ott van valaki, akit nem ismertek, és ő a valódi, a valóságos Isten. Ez az ő hozzá közel, így szabad csak közeledni emberek felé, nem szabad lerombolni az embereknek a hitét, hanem rá kell mutatni, hogy nem jól hisztek, mert nem jó helyen vagytok, mert nem jóban hisztek, mert a valóságos Isten az nem azonos azzal, akit ti hisztek. De nem úgy, hogy az egész embernek a teljes hitét rendesen lerombolni addig, hogy még a hittől is elmenjen a kedve, nem is sajnos ezt sokszor megcsináljuk. Folytatnám tovább. Van egy nagyon érdekes dolog a Bibliában, ami megragadott engem a Máté evangélium 10.1-től egészen a 20-ig. De nem végig, hanem három verset mondok el. És először Litván 12 tanítványát hatalma ad a nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondani, a ti hitetlenségtek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Mi ebben az érdekes? Hogy lehetnek az apostolok hitetlenek? Hogy mondhatta azt az Úr Jézus, hogy a ti hitetlenségtek miatt nem tudtátok kiőzni az ördöket? Ez mindig is foglalkoztatott ebbe. Mi azt mondanánk, hát az apostolok, hát az abszolút hívők, ugye? Tehát itt semmi gond nem lehet. És mégis az Úr Jézus valamire rámutat, ami elkerüli a figyelmünket, ami az ő figyelmüket is elkerülte, és ez pedig ez a két szó, hogy a hitetlenségtek miatt, és ha annyi hitetek lenne, ez két különböző szó. Jó lehet, hogy egy a gyökere, de két különböző. És mire világosít rá? Arra világít rá az Úr Jézus, hogy azt mondja, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, és itt miről van szó? az, hogy az apostolok nem voltak hitelesek, nem volt meggyőződésük, és nem volt üdvösségre való ismeretük Krisztusban. Tehát hiányzott még az, ami kell ahhoz, hogy saját maguk tapasztalják meg azt, amiről beszélnek, amit csinálnak. Ezért volt az, hogy démonokat űzni nem lehet csak úgy, mint ahogy látjuk, hogy nem, hála Istennek, nem sok démonűző van közöttünk. Mert egyszerűen démon csak az űzhet, aki maga is szabad, és akit alá tudja vetni magát teljes egészében a Krisztusnak, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy hiteles bizonságtevő. Tehát az élete hiteles hozzá. Akinek nem hiteles az élete, az nem tud átadni semmit, csak azt, ami benne van, és az nem elégséges ahhoz, hogy egy démon kimenjen. Gondoljunk arra, hogy ott voltak a Skéfánnak a fiai, ez a lézengő zsidó ördögűzők, akik ki akartak valakiből űzni egy démont, és azt mondta, hogy Pált ismered, Krisztus ismerem, Pált ismered, és ti ki vagytok. Őket nem ismerte. És rájuk rohant. Tehát ahhoz, hogy valaki hiteles legyen a szellemvilág előtt, hiteles legyen a világban, ahhoz mögötte kell egy olyan hívői élet, amelyik bizonság annélkül is, hogy a száját valaki kinyitja. Az ilyen ember akárhova megy, Krisztus hordozó, és mint Krisztus hordozó, egy olyan szellemiséget hordoz magával a Szent Lelket, aki a másik ember felé csak szépet és jót és igazat tud hirdetni. Ezt megérzik az emberek. Ezt tudják a jelenlétébe, a közelségébe, annélkül, hogy kinyitná a száját. És az apostoloknál ez még nem volt meg. Amikor a Szentlélek kitöltetett, már teljesen másképp volt. És figyeljük meg, sokszor voltak ilyen ballépései a pünkösd előtt az apostoloknak, éppen azért, mert ez a dolog hiányzott az életükben. Még valamit szeretnék itt mondani. Csak sok a papír. Az Ószövetség sem mentes a hibáktól. Gondoljunk bele egy nagyon, valamennyien tudjuk. Salamont egy bölcs embernek tartjuk. Igaz, hogy álmában, de mit kért Istentől? Azt bölcsességet. Nem, nappal már nem kérte, de álmába kérte, és meg is kapta, nyilvánvalóan, hogy Isten valamit el akart rajta keresztül végezni. És mi történt? Felépítette a templomot, Isten templomát, melléje a maga kastélyát, és utána jött a Sába királynő, ugye, és mibe gyönyörködött? A templomba? Nem, hanem Salamonnak a kastélyába. És el volt ájulva tényleg, hogy milyen gyönyörűséges ez. Na hát erre a Salamon is elájult, hogy ennyire dicsérik az ő kastélyát, és hát elvette feleségül. Ennek volt egy kis szépséghibája, hogy bálványi vádó volt, és nem az élő Istent imádta, de elvette feleségül, olyan, mintha valaki kígyóval aludna. Csak időkérdése, hogy megmarja. És így volt ez Salamon életébe is, és mit mond az ige? Azt mondja, hogy elhajtották az ő szívét. Tehát elhajtotta. És ő már nem volt olyan kedves Isten előtt tovább, hogy úgy mondjam, elbukott. És nem kevesebb, mint maga Salamon. És arra gondolkodtam, hogy hol követte el a hibát. Az túl szép lenne, hogy azt mondjuk, hogy az ő kastélyát odaépítette jeruzsálemi templom mellé. Csak ennyi volt? Ő, aki istenfélőnek tartotta magát, hogy építhetett egy kastélyt, egy szebb és nagyobb kastélyt, mint a templom, hogy tudta ezt megtenni? Amikor a szívünkbe ballépést csinálunk, észre se vesszük attól kezdve, hogy ez folyamatosan végig romlik minden. Tehát az a tanulsága, hogy úgy érezzük, hogy valahol eltévesztettük az utat, akkor menjünk vissza a forráshoz. Hol tévesztettük? Mi volt az az életünkben, amit nem jól csináltunk, ahonnan elkezdődött az egész, és most annak, hogy úgy mondjam, annak isszuk a levét. Az életünkben állandóan és folyamatosan döntések sorozata előtt állunk. Jó lehet ez a szó, hogy dönt, nincs is benne a új szövetségbe. Elcsodálkoztam rajta. Két helyen van, de az egy jelentéktelen. De az, hogy a döntés, és mégis mi mindig arról beszélünk, hogy döntenünk kell. Csak hogy ez a szó mást jelent, azért nincs benne. Ez pedig azt jelenti, hogy ítéletet kell tennünk a jó és a gonosz között. Ezt nevezi döntésnek a Biblia. Ezt viszont naponta és állandó jelleggel állunk előtte, és nekünk meg kell tudni határozni, akár a mai napon is, hogy mi a jó, és mi a gonosz. Mert annak a következményeit fogjuk majd megélni. Hiába mondjuk azt, hogy az Isten mindet jóvá tesz, ami az ördög munkáját lerombolta, de ha mi valamit eltéveszünk, akkor ne hivatkozunk semmire se, mi annak a gyümölcsét fogjuk enni, amit mi döntöttünk, illetve ítéletet alkottunk, jót vagy gonoszt. Majd a végén erről még beszélünk. Tehát figyeljük meg, hogy tulajdonképpen nem történik más, mint az, hogy állandóan oda kell figyelnünk a hívő életünkre, hogy éppen milyen állapotban vagyunk. Áldás vagy átok vagyunk. Gondolj bele, legfontosabb a család. A családban. Áldás, hogy hát valakinek a gyereke mondjuk elmegy úgy, hogy ez elkallódik, kábítós lesz, stb. Minden. Na de menjünk vissza a gyökérhez. Honnan ered ez az egész? Ugye? És az életünk, vagy egy munkahelyen. Kiderül, hogy valamiért kirúgnak. Hogy miért? De menjünk vissza a gyökérhez. Mindig vissza kell menni. Mert nem tudunk újra kezdeni anélkül, hogy meg nem találjuk azt, hogy hol követtük el a hibát. Szeretnék még valamit mondani. Van az Ószövetségben még egy nagyon érdekes dolog, ami óriási hiba, de nem is lett jóvá téve. 2 Mózes 12:48-49 és 1 Király 11:1-4. És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskát akar készíteni az Úrnak, ne tiltessék körül minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte, egy körülmetéletlen se egyék abból. Egy törvénye legyen az ott születetnek és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik. Salamon király pedig megszerette sok idegen asszonyt, itt az az ige, mégpedig a fáraó leányán kívül a moabiták, ammoniták, edomiták, szidonbeliek és hitteusok leányait, olyan népek közül, akik felül azt mondotta volt az Úr az izraeli fiainak, ne menjetek hozzájuk, és őket se engedjétek magatokhoz jönni. Bizonyára az ő istenék után hajtják a ti szíveteket. Ehhez ragaszkodik Salamon szeretettel. Le van írva a Bibliába. Milyen legyen a jövevénynek a vallása? Olyan legyen, mint a házigazdái. Emlékszünk rá, amikor felszabadult a rabszolga, mi történt? Azt mondták, megkérdezte tőle az Úr, akarsz-e maradni, vagy elmész? Ha ő azt mondta, hogy akarsz maradni, akkor a fülébe egy karikát tettek, maradhatott, és családtagként befogadták őt. De viszont mi volt a feltétel? Hogy ugyanazt az Istent kell imádnia, akit az izraelitek imádtak, és ugyanaz a törvényének kell lenni, mint az izraelitáknak. Ha ő ezt elfogadta, maradhatott. És teljes értékű családtag lehetett, sőt, még örökölhetett is. Nagyon fontos dolog, hogy kit fogadunk be, és milyenek a feltételek. Ha nem cselekszi azokat, a feltétel, amit mi cselekszünk, nem lehet, nem képtelenség, hogy a családunknak tagja legyen, vagy akár a gyülekezetünknek a tagja legyen, vagy akár egy országnak a tagja legyen, hogyha nem egyképpen lát. Mit mondott az Úr Jézus? Miért imádkozott? Hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Nem egységben, az egy másik szó. Egyek, egy. Mint ahogy az Isten egy. És ez nagyon fontos dolog, mert minden hiba abból származik, hogy kompromisszumot kötünk. Mert mi világban élünk, és világi módon gondolkodunk. És úgy akarjuk megoldani a nagy dolgokat is, ahogy a világban történik. És mit mond az Úr Jézus? hogy ő egy új országot hozott el, az Isten királyságát, ahol más törvények vannak. Nem ugyanazok a törvények vannak, mint a Földön. És ha mi Isten királyságán a törvényeit, parancsolatait akarjuk betartani, az másképp fog működni. Abban vannak feltételek, elsősorban nekünk, de ha nekünk van feltételünk, akkor nyilvánvalóan, hogy rajtunk keresztül mindazoknak kell ugyanazt követni, mint amit mi követünk, mert ha nem, akkor szakadás lesz. Mi bennünk is. Elbukhat egy hívő? Elbukhat. És miért? Mert akármilyen ostobaságért, egy kis hibáért is. Azért kell állandóan könyörögnünk, hogy megtartson minket ezen az úton, mert az út olyan, hogy széles az az út, amelyik a kárhozatra visz, de keskeny az az út, amely az életre visz. És hogy azon, hogy rajta maradjunk a keskeny úton, érdekes, el szoktuk felejteni, mit mondott az Úr Jézus, maradjatok én bennem. Miért? Mert ő rajta kívül nincsen védelem. Ha kimegyünk belőle, ki vagyunk tárva a világ számára, az ördög számára, a démonai számára, nem tudjuk elképzelni, hogy ebben a szellemvilágban, ha látnánk, hála Isten nem látjuk, de hogyha látnánk, hogy hol vagyunk. Mi benne vagyunk Krisztusba, és azért vagyunk védelem alatt. De ha kilépünk belőle, akkor minden megtörténhet. Pál apostol ezt úgy oldotta meg, hogy olyan dolgot cselekedett, ami megint csak nem logikus. Galáta 2.20, 1 Korintus 9.27, Júdás 1.22-től. Hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná legyek. És könyörüljetek némelyeken megkülönböztetvén őket, másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Tehát, miről van szó? Arról van szó, hogy ahhoz, hogy Pál apostol a prédikációjában és ige hirdetésében hatásosan tudjon a forrásból meríteni, Krisztus igéjéből tisztán, és úgy tudja átadni, önmagát meg kell sanyar. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most Krisztusban én az Isten fiába való hitben élem, mondja. Ez egy alapállás. Tehát ahhoz, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, az egy sorsközösség. Sorsközösséget vállalunk Krisztussal. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy amiképpen te küldtél engem, azon képek egy sorsközösség. Ha Krisztus sorsát vállaljuk föl, akkor az a sors más lesz. Az másképp fog alakulni az életünk. Abban lehet, hogy lesznek nehézségek, szenvedések, és mind, amiről beszéltünk, természetesen, de velünk van az Úr. Hiszen ezzel a hittel és bizalommal nézünk mi az egész életünkre. Hogy igen, történhetnek velünk ezek, azok, de velünk van az Úr. Nem vagyunk egyedül. Ebben a világban egyáltalán nem vagyunk egyedül. Még akkor is, hogyha valaki odahaza egyedül éli az életét. Nincs egyedül, mert Krisztus vele van. Sőt, van egy csodálatos közössége minden hívő testvérrel. Hát Pál apostol hányszor mondja azt, hogy imádkozok, értek, mintha ott lennék veletek, és hol van, a több száz kilométerre vannak a másik gyülekezet, és imádkozik, és mégis meghallgatja Isten, tehát nincs távolság. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egy olyan sorsközösség, amelyben mindannyian benne vagyunk. De ha vállaljuk egymás sorsközösségét, sorsát, akkor az azt jelenti, hogy van kiút is, van megoldás is, mert Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és mi közöttünk. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Hogy kell viszonyulni ahhoz, hogy valamit megragadjunk Isten dolgaiból. Egy Rómabeliekhez írott levél 9.31-től olvasom. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna, mert beleütköztek a beleütközés kövébe, mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Itt egy nagyon fontos dolog van, nem megismerés szerint. Az kevés, hogy azt mondjuk, hogy hiszünk. Az kevés, hogy vannak megtapasztalásaink. Több kell. Krisztus ismerni kell, és ismerni kell önmagunkat, és ismerni kell azt, hogy mi az Istennek a célja, mit akar velünk elérni, milyen tervei vannak velünk. Mi tervezni szoktunk. Isten viszont azt mondja, állj bele az én tervembe. Amiképpen küldtél engem, azonképpen küldöm én is őket. Tehát belehelyezzük magunkat abba, hogy Krisztus életébe hogyan indult el, hogyan fejezte be, és akkor már tudjuk, hogy hol a helyünk. Öt Mózes 30 és 10. versétől a 19-ig fogom felolvasni, és ezzel szeretném befejezni a mai szolgálatot. Hogyha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyek megvannak írva a törvénykönyvben, és a teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz a te Istenedhez, mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled, nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hát fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondád, kicsoda megy, át érettünk a tengeren, hogy elhozza az nékünk, és hallassa az velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsd azt. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Bizonságol hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Amen. Amen.